Jelenségek. Stanik István összefoglaló műsora jelenségértékű eseményekről.
Köszönti Önöket a műsor szerkesztője, Stanik István, valamint a szerkesztő munkatársai,
Ábrahám Miklós
és Petru Anita. Normális körülmények között a tanévnyitó kapcsán az iskolarendszer és az oktatás problémáiról készült volna műsor, vagy a romániai magyarságnak nagyon sok keserűséget okozó Corneliu Vadim Tudor hirtelen halála miatt a romániai magyar ellenesség tovább élő jelenségeit elemeztük volna. De a körülmények nem normálisak. A bevándorlási hullám újabb fordulatokat hozott, így ezúttal is a migráció jelenségéről szóló műsorral jelentkezünk. A héten az eddig toleráns német és osztrák álláspont is változott. Miután ellenőrizetlenül beengedtek mintegy 70 ezer migránst, ideiglenesen felfüggesztették a schengeni egyezményt, és visszaállították az ellenőrzést a belső határokon. Példájukat sorra követik a tagállamok. A magyar-szerb határszakaszon befejeződött a 175 kilométer hosszúságú kerítés építése, 15-e évféltől életbe léptek a határátlépés körülményeit szigorító jogszabályok. A migránsok tudomásul vették, hogy gyakorlatilag lehetetlen bejutni Magyarországra. Módosították a Nyugat-Európába vezető útvonalukat, és Magyarországot kikerülve Horvátországon és Szlovénián keresztül tartanak Ausztriába, majd onnan Németországba. A lezárt határszakaszon rekedt mintegy 1000 migráns azonban kitartott abban a reményben, hogy mégis megnyílik a határ, és áthaladhatnak Magyarországon, és letáborozott a Röszke-Horgos határátkelő környékén. Szerdán délután egy 3-400 fiatal férfiból álló kövekkel, fadarabokkal, vascsövekkel és gáspréjjel felfegyverzett kemény mag megpróbált áttörni a lezárt határátkelőn. A nagy erőket felvonultató rendőrség vízágyút és könnygázt is bevetett, és megfékezte a tömeget. A héten a magyar kormány megszavazta, hogy el lehet kezdeni a magyar-román határszakaszra építendő kerítés előkészítő munkálatait. Ezt Viktor Ponta román miniszterelnök úgy kommentálta: Románia emberként fog bánni a migránsokkal, nem pedig úgy, mint magyar szomszédaink, akik botokkal terelik és sorszámmal látják el őket. Egy másik alkalommal hozzátette, hogy a magyar intézkedésekhez hasonlókat Európa eddig csak az 1930-as, 1940-es években látott. Erre Szijjártó Péter magyar külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy Viktor Ponta hazugságspirálba keveredett, elveszítette önkontrollját, esztelen megnyilatkozásaival megsértette egész Magyarországot. Ilyen vad rágalmakat kultúrált európai politikusok nem fogalmaznak meg. A kijelentések diplomáciai feszültséget okoztak, a budapesti és a bukaresti külügyminisztérium is bekérette a másik ország nagykövetét. Közben Brüsszelben üléseztek a belügyminiszterek, de nem született megállapodás a bevándorlók országonkénti elosztásának kvótája ügyében. Ugyanakkor az európai politikusok szókincsében egyre többször van jelen az unió külső határai védelmének és a valódi háborús menekültek, valamint a gazdasági bevándorlók elkülönítésének szükségessége. A politikai diskurzus, ha lassan is, de elmozdulni látszik a jelenség racionális értelmezésének, a válság megoldásának irányába. Az ideológiai viták azonban továbbra sem csitulnak, a bal liberális és nemzeti konzervatív szemléletet képviselő publicisták, politikai elemzők inkább saját eszméik igazolását akarják elfogadtatni a migráns probléma értelmezésére tett kísérleteikben. Mivel egyre több elemzés és vitaanyag foglalkozik a kérdéssel, mai műsorunkban ezekből idézünk.
Bíró Béla a Változatok önimádatra címmel közölt jegyzetében megállapítja. A menekült áradat vonatkozásában két a szembenálló politikai táborok érdekvilága által definiált alapattitűd tapintható ki. Az egyik a menekültekkel való együttérzést artikuláló, emberi jogi argumentumokkal is megtámogatott internacionalizmus. A másik a nemzeti szolidaritáson alapuló, tradicionalista argumentumokkal megtámogatott nacionalizmus. A kettő különbsége látszatra az önzetlenség és az önzés fogalmaiban ragadható meg. De ahogy a kommentárokat olvasom, zavarba ejtő gyermekkori emlékek elevenednek fel bennem. A szerző feleleveníti szüleinek példáját, akik illegalitásban kapcsolódtak be a kommunista mozgalomba, de az eszme győzelme után már párton kívül találták magukat. Onnan már jól érzékelhették a kommunista uralom árnyoldalait is. Ezek azonban a legkisebb mértékben sem ingatták meg hitüket, kizárásukat egyszerű félreértésnek tekintették, s halálukig abban a hitben éltek, hogy küszöbön áll a földi paradicsom. Hogy miért tartottak ki mégis halálukig az eszme mellett? A kommunista tanok nagyszerűségének hite bódító hatással volt mindannyiukra. Egészen fiatalon, súlyos kockázatokat vállalva szentelték életüket az emberiség szolgálatának. Az élcsapathoz való tartozás tudata pedig automatikusan kivételes emberekké változtatta őket. Bennünk, gyermekeikben is ennek a kivételességnek a tudatát ültették el. A szószoros értelmében gyönyörködtünk önmagunkban és egymásban. Ma már pontosan érzem, hogy az a mámor, amivel kivételességünk tudata eltöltött, valójában nem volt egyéb, mint az önimádat egyik formája. Az egyik. Mert később szerencsém volt megismerkedni a másik, nem kevésbé veszedelmes változattal, a nacionalistával is. A nemzeti eszme rajongói nyilván egy szűkebb közösségnek szentelték, úgymond, életüket. Ők ettől váltak kivételesekké. De ma már azt is tudom, hogy az önimádat igazi forrásai nem annyira a kollektivizmusok, mint inkább maga az individualizmus. Ebben a vonatkozásban a kollektivizmusok is a szélsőséges individualizmus paradox megnyilvánulásai. Christopher Lash korunkról szólva nem véletlenül beszél az önimádat társadalmairól. A narcisztikus individuum legfontosabb vonása szerinte a múlt kulturális lebecsülése. Magasztalja az együttműködést, a csoportmunkát, holott a lelkeméjén mélységesen antiszociális érzéseket dédelget. A törvények és szabályok tiszteletét méltatja. Abban a titkolt meggyőződésben, hogy azok őre nem vonatkoznak. A jelenséget már Kosztolányi Édes Annájának movisztere is pontosan érzékeli. Az emberiség holt fogalom. Minden szélhámos az emberiséget szereti. Aki önző, a testvérének se ad egy falat kenyeret. Aki alattomos, annak az emberiség az ideálja. Nincs is ennél kényelmesebb valami. Végre semmire se kötelez. Soha senki se jön elém, aki úgy mutatkozik be, hogy én vagyok az emberiség. Az emberiség nem kér enni, ruhát se kér, hanem tisztes távolban marad, a háttérben, dicsfénnyel fenkölt homlokán. Csak Péter és Pál van, emberek vannak, nincs emberiség. De Movister számára a haza is túlságosan tág fogalom. Mennyi bűnt követnek el a nevében? Bíró Béla befejezésül elnézést kér azoktól, akik a menekültáradat konkrét emberi lényként értelmezett Péter és párjainak megsegítésére áldozták az elmúlt hónapokat. Nyilvánvalóan nem róluk beszélek, hanem a menekültek iránti kirakat szánalom, illetve a bevándorlók elutasítása miatti nyilvánosan vallott szégyen eseteiről. Ezek ugyanis az eddigieken túl egy másik okból is gyanussá váltak számomra. A bevándorlókért aggódók ugyanis, amikor Angela Merkel kijelentette, hogy az emigránsoknak záros határidőn belül meg kell tanulniuk németül, át kell venniük a német társadalom szokásrendjét, tiszteletben kell tartaniuk törvényeit, azaz amilyen gyorsan csak lehet integrálódniuk, értsd, asszimilálódniuk kell a német társadalomba, az aggodalom legkisebb jelét sem mutatták. Pedig az asszimiláció főként efféle erőltetett menetben kínkeserves dolog. Úgy tűnik azok, akik sokszor könnyek közt sajnálják őket azért, mert elveszítették házukat, rokonaikat, emberi biztonságérzetüket, egyáltalán nem látszanak sajnálni őket azért, mert mostantól még közösségeiket, nyelvüket, kultúrájukat és emberi méltóságuk maradékát is el kell veszíteniük. Úgynevezett nyelvi kulturális fogyatékosokká kell válniuk. Orbán Viktor sem azért nem akar bevándorlókat, mert szeretné megkímélni őket az integráció kínjaitól, hanem azért, mert erre képeseknek sem tartja őket. Bevallja, hisz abban, hogy a menekülteknek helyük van köztünk. Mert hisz abban, hogy nem csak egyénekként, de közösségekként is képesek lehetünk harmonikusan együtt élni. Meggyőződése, hogy az integráció problémáira a kisgyermekkorban elsajátított kölcsönös két, illetve több nyelvűség, az együttélő kultúrák mély ismerete, azaz a közösségi autonómiák valamely formája a megoldás. Amíg ezt nem látjuk, nem az élő embereket szeretjük, hanem az emberiséget vagy a nemzetet. Ami Kosztolányival szólva valóban kényelmes valami. Az emberiség és a nemzet ugyanis valóban nem kér enni.
Pap István blogján Kibeszél itt migránsokról címmel közölt bejegyzéséből idézünk. Lehet, hogy a következőkben a migrációról és a migránsokról lesz szó. De lehet, hogy nem. Mert a helyszíni tudósítókon kívül bárki, de sokszor még ők is, aki a migránsügyben megszólal és a nyilvánosságban véleményt fogalmaz meg, valójában nem a migránsokról beszél, hanem ideológiák mentén tematizált ügyhöz szól hozzá. Én a saját szememmel egyetlen migráns sem láttam, de a migrációs válságról szóló leleplezéseknek, hangadásoknak, megmutatásoknak, valójában ideológiai vitáknak köszönhetően ugyanazoknak a migránsoknak százféle leírásával találkoztam. Csak hogy ezek a leírások jobbára a két fő ideológiai szemléleti séma körül gravitálnak. A nyugati baloldal szemében minden migráns szenvedő arkangyal, aki a földi mennyországot jelenti Európa számára, a jobb oldal szerint pedig fanatikus terroristák tömege áramlik Európába. És ha ennek az írásnak a mottójából indulunk ki, akkor lényegében mindkét, mind a 100 tábornak igaza van, hiszen a tények önmagukban semmit nem jelentenek, azok csak egy interpretációval együtt képeznek egy értelmezhető csomagot. És tulajdonképpen kiakadályozhat meg bárkit abban, hogy a migránsokat annak lássa, aminek látni akarja. Lényegében erre az interpretáció szabadságra, vagy ha úgy tetszik, a szabad interpretálásra való emberi jogra épül az ideológiák mentén meghasadt nyugati világ média harca. A fő interpretátorok, véleményformálók leszögezik, hogy minek kell tekinteni a migránsokat, felvázolják a migráció kérdésének ideológiai szempontból jól megszűrt alaptéziseit, majd ennek az ideológiai konstrukciónak a mentén a migránsokat tulajdonképpen csak eszközként felhasználva kezdik el gyilkolászni politikai, ideológiai ellenfeleiket. Náciz, attól biztos begyulladnak. A vélemény és szólásszabadság alapvető emberi jog egy demokráciában. Az emberi kreativitás itt is kielheti magát, de nem nyújt megoldásokat, nem javasol, nem jobbít, hiszen maga is fegyver, a háború eszköze. Ezért nem lepődik már meg senki sem azon, amikor naponta ezredszer nácizzák le a magyar kormányt, vagy amikor újabb fotó kerülne ki a netre a szerb-magyar határon menekültek ki átvedlő terroristákról. A vélemény és szólásszabadság egyenlő lett a harsány hazudozáshoz és a manipuláláshoz való joggal. A mérlegelő higgadt álláspontokkal szemben viszont a manipulációnak és az ordas hazugságnak megvan az az előnye, hogy kreatív műfaj, ezért sokkal több ember figyelmét tudja magára vonni. Viszont pont ebből kifolyólag ajánlatos a médiát inkább sajátos művészeti ág közegének, semmint tájékozódási eszközöknek tekinteni. Terroristáz, 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 attól majd jól megijednek. A végén hadd hozakodjak elő egy álmosító, uncsi mondattal. A migráns kérdés talán a legjelentékenyebb, legfajsúlyosabb esemény Európa történelmében 1989 óta, amelyben Európa szolidaritása megmutatkozhatna, mégpedig a közös és megvalósítható megoldási javaslatok keresésében. Én azonban megoldásra való törekvést, közös fellépést nem láttam, nem hallottam, de láttam, hallottam terroristázást, nácizást, önfeladásozást, ákeresztényezést, stb. Ez a politikum által gerjesztett média háború nem a migránsokért, de még csak nem is ellenük folyik, ők csak ürügyül szolgálnak az európai politikai, ideológiai ellenfeleknek arra, hogy egymással leszámoljanak. És a legviccesebb az egészben az, hogy ezen közben a migráció tényleg égető kérdés, aminek megoldása nem tűr halasztás sem Európa, sem pedig a migránsok számára.
Puzsér Róbert a Köztársaság végnapjai címmel közölt szatirikus jegyzetével zárjuk mai adásunkat. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a szöveget a Magyarországon zajló, migránsokról szóló ideológiai hitviták karikatúrájaként kell értelmezni. Úgy tervezem, hogy egy nap megírom majd a nagy nemzeti regényt, amelybe a magyarok valamennyi félelmét, babonaságát és gyűlöletét beleszövöm. Jelenleg itt tartok. Csütörtök este a keleti pályaudvar környékén egy migránsokból álló csoport támad rám. Először csak lögdösnek és fenyegetnek, aztán előkerülnek a kések. Az Allah Akbar mellett azt sikerül kihámoznom az arab mondatokból, hogy ISIS harcosokkal van dolgom, akik szociális segélyért jöttek gyilkolni. Szívből gyűlölnek minket, fehéreket, az asszonyainkat akarják, és eszük ágában sincs integrálódni. Miközben az aszfalton fekszem és folyik el a vérem, csak arra tudok gondolni, ezt most túl kell élnem, hogy elmondhassam Európa népeinek. Érzem, lassan végem van. Egyre nehezebben veszem a levegőt. Ekkor sétál arra Ahmed és Yusuf. Szerencsémre Ahmed orvostanhallgató volt a damaszkuszi egyetemen. Néhány perc alatt ellát, elállítja a vérzést. Hamar kiderül azonban, hogy ez kevés. A dzsihád pengéje átvágta a jobb vesémet. Nincs esélyem. Ahmed azonban nem tétovázik. Egy gyors mozdulattal ott, a pályaudvar tövében, kivágja a sajátját és belém ülteti. Mire végez, már virrad. Yusuf el is tűnt. Ahmed fáradtan rám mosolyog, és csak annyit mond. Germany! Germany! Aztán bizonytalan léptekkel elindul az osztrák határ felé vezető hosszú gyalogútra. Csak annyit látok, ahogy távolodó alakja átkarolja feleségét és kislányát, akik támogatóan Ahmedhez bújnak. Elájulok. Valami menekült szálláson térek magamhoz. Mellettem egy eritreai öregember meg egy afgán pásztor fekszik, szintén infúzióra kötve. De nem kórházban vagyok, hanem egy elegáns villában. Alig van erőm megmozdulni, amikor meglátom a CNN stábját és Gyurcsányt, amint heves kézmozdulatokkal felénk mutogat. Ezeket a védtelen menekülteket a keleti pályaudvar környékén verték félholtra a szélső jobboldali gazemberek. Nem merjük kórházba vinni őket, mert tartunk az újabb támadástól, ezért a saját otthonomat ajánlottam fel számukra. Kérem a világ vezetőit, hogy avatkozzanak közbe, és bármilyen lehetséges eszközzel távolítsák el a magyar kormányt, mert amíg nem a demokratikus koalíció vezeti az országot, addig ezek a szerencsétlen emberek a politika játékszerei maradnak. Legyen bennünk emberség, legyen bennünk bátorság! Orbánnak mennie kell! A kamera hevesen pásztáz minket. Az eritreai öregember egy nagyot fingik, én pedig beleüvöltöm a kamerába. Magyar vagyok! ISIS terroristák támadtak meg! Hirtelen szúrást érzek. Valaki belém döfött egy injekciós tűt. Elsötétül minden. Nem tudom, mennyi idő telhetett el, de az ágyam mellett már nem az eritreai öreg fekszik, hanem Orbán Viktor ül, gonterhelt arccal. Zakóján Je suis Puzsér feliratú jelvény. Amikor észreveszi, hogy felébredtem, egy kitüntetés tűz a frissen vasalt pizsamára, amit úgy tűnik, azóta rám adtak. Megölel, homlokon csókol, és a sajtósa már rakja is fel a Facebookra az imént készült képeket. Orbán így szól. Soha nem köszönhettek ilyen sokan, ilyen sokat, ilyen kevés embernek. Nekem és önnek, Puzsér úr. Megállítjuk az inváziót, és elfogjuk az árulókat. Tiltakozni akarok, de valami gyógyszer nem engedi. Másnap egy rohammentő szállít át a Kútvölgyibe. Az utcákon gyűjtőpontokat látok. Külön szöges drótok mögött a zsidók, a liberálisok, a szocialisták és a menekültek. Mindenhol rendőrök és katonák. A házak falain plakátok. Je suis Puzsér. És ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok vesijét szlogenekkel. A kórházban próbálom elmondani a történetemet. Az orvos türelmesen végighallgat, majd a főnővér felé fordul, és csak annyit mond. Pszichiátria! Hetek telnek el. Kint lövések és ágyúzás zaja, de én nyugodt vagyok. Úgy érzem, minden rendben. Csak kicsit zavar néha, hogy folyik a nyálam. Aztán egyik délután azt furcsálom, hogy napok óta semmi zaj, és eltűntek az orvosok meg az ápolók. Nem hiányoznak. Pár nap múlva a müezzin hangjára ébredek. Hosszú hetek óta először újra erőt érzek a lábaimban. Az ajtók nyitva. Végre friss levegő. Az utcákon nincsenek nők. Mindenhol arab nyelvű feliratokat látok. Semmi kétség. Magyarország elbukott. Ez itt már egy iszlám állam. Oszlopok tetejére szerelt hangszórókból Orbán el Muhammad Musavi ismerős hangja tölti be az utcákat. Amikor 2010-ben kétharmaddal megnyertük a választást, olyan államot akartunk, amely szakít a liberalizmussal, ahol nem pofázik mindenki a jogairól, amely ország nem a romlott nyugatra, hanem az erős keletre néz, a szövetségeseket keres. Olyan országról álmodtunk, ahol a nők helye a konyhában van, ahol családok és törzsek birtokolják a nemzeti vagyont. Ahol többé nem járunk lehajtott fejjel, és ahol a hazaárulást keményen megtoroljuk. Amikor álmomban megjelent Mohamed próféta, és rám bízta a kelet-európai kalifátus megszervezését, azonnal világossá vált számomra, hogy mindig is ez volt Allah akarata. Ezt a sorsot szánta nekünk, magyaroknak. A továbbiakra már nem figyelek. Bizonyára kiül az arcomra a viszolygás, mert egy rongyos alak lép mellém. Semmi sincs veszve. Már nem Németh Sándor, hanem Gyurcsány vezeti az emigráns kormányt. Ő az igazi keresztes, nincs nála hívőbb és elszántabb fundamentalista. Ki fogja űzni a megszállókat? Ő az új Hunyadi.
Műsoridőnk lejárt, búcsúzik már a műsor szerkesztője, Stanik István és munkatársai Ábrahám Miklós és Petru Anita. Köszönjük a figyelmet, a viszonthallásra!
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't
always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.